Útvalló című adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Fidesz elnöke országjáró kampánykörútja keretében Nyíregyházára látogatott, ahol megbeszélést folytatott Kovács Ferenc polgármesterrel és a Vállalkozók Nyíregyházaért Egyesület tagjaival, majd a választókkal találkozott, közölte az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A 2010 óta az országban és Nyíregyházán végrehajtott fejlesztéseket felidézve a kormányfő elmondta, a baloldal ígérget, ők viszont dolgozni szoktak, a baloldal beszél, ők pedig teljesítenek. Ráadásul a baloldalra szavazni ma egyet jelent a háború támogatásával, fejtette ki. Orbán Viktor rámutatott, a háborúban mindig vannak, akik jól járnak, néhányan nagyon meg is gazdagodnak. Ez ma is így lenne, ezért van az, hogy Brüsszel támogatja a háborút, de a többség minden háborúban szenved, és ha ez a többség most Európa szerte felemeli a szavát, akkor még elkerülhető a legrosszabb, ez június 9-e tétje. Ez a választás döntő hatással lesz a háború vagy a béke kérdésére, foglalt össze. A NATO öles léptekkel halad a korábban közösen felrajzolt vörös vonalak átlépése felé, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, amellett, hogy az Észak-Atlanti Szövetség az ukrajnai fegyverszállításokat és az ukrán katonák kiképzését az eddigieknél szorosabban akarja koordinálni, most 100 milliárd dollárt akar még belepumpálni a háborúba. A NATO főtitkárának erről szóló javaslatát kedden kapták meg első olvasatra a tagállamok. Eszerint a pénznek 5 év alatt kellene összegyűlnie, ami azt jelenti, hogy a háború legalább 5 éves elhúzódásával számolnak, mutatott rá. Két okból is kudarc volt az Európai Unió elmúlt 5 éve, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a 21. század intézet, utat mutatunk Európának, 20 éve tagja Magyarország az Uniónak című konferenciáján. Egy jól működő rendszerben rossz döntések születtek, illetve az alapvető strukturális problémák is fennállnak, fejtette ki Bóka János. Az OECD is azzal számol, hogy a magyar gazdaság az idejévtől visszatér a növekedési pályára, az idejévre 2,1, jövőre pedig 2,8%-os bővülést várnak. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet kiadványához a pénzügyminisztérium hozzátette, bár a világszervezet előrejelzése elmarad a kormányétól. A jövő évre vonatkozó prognózis 1%-ponttal meghaladja az OECD tagállamok átlagát, összességében pedig a felső egynegyedbe tartozik. Az OECD elismeri, hogy az alacsonyabb magyar infláció várhatóan támogatja a beruházásokat és a magánszektor fogyasztását, ugyanakkor kockázatosnak tartják a kedvezőtlen külső körülményeket. A kormány üdvözli a MOL bejelentését, miszerint szombattól majd újabb 4 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Ezt a csökkenést egyes piaci szereplők már pénteken érvényesíthetik a kiskereskedelmi áraikban. Ezzel az áprilisi csúcsértékéhez képest a benzinárát 20 forinttal, a február közepén látott csúcsértékéhez képest a gázolajárát pedig 45 forinttal csökkentették már. A kormány jövő heti ülésén újra áttekinti az üzemanyagárak helyzetét, beleértve a forgalmazók azon javaslatát, miszerint ne a régiós, hanem a szomszédországok üzemanyag átlagára legyen a referenciaérték. Az Üzbegisztánba irányuló magyar export 12%-kal erősödött a tavaly évben, meghaladta 90 millió dollárt, a gyógyszerészeti termékek mellett a Magyarországon gyártott járművekre is erős a kereslet, közölte Varga Mihály a Taskenti Nemzetközi Befektetői Fórumon. A pénzügyminiszter ismertetése szerint egyre több magyar vállalkozás lép piacra sikerrel Üzbegisztánban, a magyar cégek jelenléte a bankszektorban, az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban is erősödik. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta az ománi parlament alsóháza, a Súra tanács elnökét és delegációját. Nagy Márton hangsúlyozta, hazánk exportorientált országként mindenkivel a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködése törekszik. Ez tükrözi az is, hogy a Magyarország és Omán közötti kereskedelmi forgalom 2010 óta több mint másfélszeresére növekedett. A migrációs válság a magyar EU elnökség prioritásai közé tartozik, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint az emberek mindennapjait súlyosan terhelő, veszélyt jelentő, komoly szociális társadalmi változásokat elindító jelenségről van szó. Július 1-én veszi át Magyarország az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. A Balaton és térsége fejlesztése során lakóhelyként és nyaralóként is kell tekinteni a túra és környezetére, hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Veszprémben a Balaton konferencián. Navracsics Tibor a kiemelt feladatok közé sorolta a Dél-Dunántúl gyorsforgalmi útjának fejlesztését, a régió foglalkoztatási mutatóinak javítását. Végül az időjárásról, holnap borult lesz az ég, sokfelé lehet zápor, néhol zivatar is, sokfelé fúj majd erős szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 12-14, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A Gaudete műsorát hallgatják. A múlt héten Rómában jártak a diakónusok a nemzeti zarándoklaton. Ennek a csodálatos tapasztalatáról beszélek most Kubik Zsolttal, az érseki papnevelő intézet 6. éves diakónusával. Szervusz, Zsolti!
Köszöntök én is minden hallgatót!
Néhány hónap után ismét az örök városban voltál. Nem bántad meg, hogy a második repülő utad is ugyanoda vezetett?
Nem, abszolút nem bántam meg. akkor is nagyon megkedveltem, meg megszerettem Rómát, így az első alkalommal, sőt, most így a második alkalommal talán még jobban erősödött, akkor annyira nem tekintettem bele Róma városának a mélységébe, de most így második alkalommal nyilván akkor nem is az volt konkrétan a cél, hogy most Rómát tekintsem meg, hiszem az egy lelki gyakorlat volt, és akkor csak egy kicsi szeletét láttam Rómának, most kifejezetten tényleg Róma városába is bele tudtam tekinteni, és hát mondhatom azt, hogy lenyűgözött maga az egész város, maga az egész millió. Nyilván megvan pozitívuma, negatívuma, de inkább a pozitív oldala marad meg az emlékezetemben.
Hogy néztek ki a római napok, mi volt a program, miket néztetek meg?
Amiket megnéztünk, mind a mellett, hogy maga a nemzeti zarándoklatba is becsatlakoztunk, maga Róma városa, nevezetességei, különböző templomok, különböző helyek, amelyek kifejezetten úgy Rómára jellemzőek. Nagyjából úgy együtt mozogtunk, néha-néha estéként úgy külön-külön, saját magunk is beletekintve a városnak a esti szépségébe, és tényleg inkább ezek voltak, leginkább templomok, amiket úgy megnéztünk, nyilván nem csak szakmai ártalomból, hanem maga tényleg a kíváncsiság is vezérelt minket. Meg hát, amit úgy könyvben láttunk, tankönyvben, vagy akár az interneten, képeket, videókat, azokat most igazából saját magunk személyesen is láthattuk, megtapasztalhattuk. Számomra egy nagy élmény volt az biztos maga az, hogy személyesen látni olyan templomokat, akár a Szent Péter bazilikáról beszél, vagy más bazilikáról, tényleg olyan csodálat volt bennem, meg a boldogság, tényleg ez a boldogság, hogy most, amit én láttam régebben képeken, videókon, most tényleg ott lehetek személyesen, és az már csak hab a tortán, hogy volt, amikor szolgálhattam is a falakon kívüli Szent Pál bazilikában, mint diakónus, hát az meg pedig egy külön élmény, hogy ott a rengeteg ember, magyar emberek szinte megvan telve a Szent Pál bazilika, és hogy ott vagyok, és ott szolgálhatok egy olyan bazilikában, amelyet az egész világ ismer. Jó, nyilván Magyarországon is nagyon szép templomok vannak, meg nagyon híres templomok, Egri bazilika, stb., de hát nyilván azért a falakon kívüli Szent Pál bazilikának neve van.
Igen, ezt kicsit én is megtapasztaltam, azt gondolom, ezt a lenyűgözöttséget a nagy római bazilikákat látva, ugye amikor hazatértünk, vasárnap mentünk az Egri bazilikának a konvent miséjére, kicsit úgy éreztem, hogy hát ez egy kis templom a római nagy bazilikákhoz képest, bár most, ahogy lebontják az Egri bazilikának is a közepén a nagy fóliát, most megint jóval nagyobb tér nyílik a szemünk elé, de csak ugyanezt a nagy lenyűgözöttséget én is kiemelném. Említetted a múlt szerdai szolgálatodat a falakon kívüli Szent Pál bazilikában. Azon kívül melyik nagy római bazilikákban voltak még szentmisék?
Kedden volt, ha jól emlékszem, a lateráni bazilikában. Ott én személy szerint nem szolgáltam. Nyilván úgy maga így az egri kispapság, vagyis diakónusok úgy kivették a részüket, úgy mindhárom szentmisében. Első nap kedden a lateráni bazilikában volt a szentmise. Utána a szerdai napon volt a falakon kívüli Szent Pál bazilikában, és mint kvázi a magyar zarándoklatnak, a nemzeti zarándoklatnak a záró akkordjaként a Szent Péter bazilikában volt a záró szentmise. Mindegyiknek megvan a saját maga hangulata, szépsége, gyönyörűsége. Úgy nagyon kifejezetten nem is emelném ki talán az, hogy melyik volt akár a szebb mise, vagy éppen melyik vonzott úgy jobban magával. Nyilván mindegyik más. Az is más, hogyha valaki ott ül bent és úgy vesz részt a szentmisén, vagy hogyha valaki szolgál és úgy vesz részt a szentmisén. De hát nyilván maga az a tudat, hogy egy nemzeti zarándoklat. Nem olaszokkal, nem külföldiekkel vagyok körülvéve, hanem magyar emberekkel úgy nagy részt. És úgy tényleg, hogy együtt tudtunk imádkozni azokért, és ott ki is emelték igazából, talán a bevezetőben, valamelyik nap bevezetőjében, hogy azokat is oda tudjuk magunkkal hozni a szentmisére, akik nem jöttek velünk, akik otthon maradtak, akik valamilyen kommunikációs eszközön keresztül követik éppen a szentmisét. szeretteink, szüleink, nagyszüleink, őket magunkkal tudjuk hozni így ilyen formában is a nemzeti zarándoklatra, meg hát minden magyar embert, egész Magyarországot, magyar papi hivatásokat, és tényleg mindent, ami úgy a magyarokhoz kapcsolódik. Maga ezzel a tudattal ott lenni, részt venni a Szentmisén nyilván teljesen más érzületet hoz magával. Személy szerint is nekem is így teljesen más volt részt venni a Szentmisében, mint akár egy most jól értve, egy átlagos vasárnapi szentmisén, mert itthon vagyok vasárnap általában szentmisén, itt Tegerbe, a bazilikába, de hogy most ott Rómában a kereszténységnek a szívébe lehet így mondani, és akkor ott részt venni egy ilyen magyar zarándoklatos szentmisén, azért nyilván más.
Említetted a szerdai falakon kívüli Szentpál bazilikai szolgálatodat, te énekelted aznap abban a szentmisében az evangéliumot, ugye úgy is lettél erre kiválasztva, hogy olyan diakónus legyen ott udvardi érsek úr mellett, ugye a veszprémi szeminárium diakónus hiány van, így ugye az egriek kisegítették őket. Milyen érzés volt annyi ember előtt, talán ennyi ember előtt még nem énekeltél, amikor végignéztél a magyar zarándok tömegen? Volt-e benned valami druk, vagy ezt már így sikerült leküzdened?
Igen, nagyon érdekes a helyzet meg a szituáció. Amikor készültem arra, hogy énekeljem az evangéliumot, nekem rögtön itt az egri bazilikás húsvét szombati vigília jutott eszembe, amikor az Exultetet énekeltem, rögtön az a pillanat jutott eszembe, akkor is megtelt az egész bazilika. Nyilván akkor nem volt kivilágítva, sötét volt kvázi minden, ennyi könnyebbség volt, hogy így az izgalom az nem volt olyan erős, de úgy rögtön ez jutott eszembe, és valahogy érdekes módon úgy konstatáltam, hogyha az Exultet kvázi ilyen módon is sikerült elénekelni, hát akkor az evangéliumot is remélhetőleg is sikerült. Ilyen szempontból nyilván druk volt bennem természetesen, de ez a kifejezetten izgalom, ami így nagyon lehúzna, és nem tudnék koncentrálni az evangéliumra, ilyen nem volt, hál' Istennek. Úgyhogy nyitott szívvel álltam oda, meg hát nagy megtiszteltetésnek vettem azt, hogy tényleg így visszagondolva, akarva, akarattanul is egy vidéki faluból jövök, Észak-Magyarországról, egy 400 lelkes faluból, és ebből a faluból most ott vagyok Rómában, a Szent Pál bazilikában, és akkor most énekelhetem az evangéliumot. Ez is így végig átfutott rajtam, és akkor ki is rázott a hideg, hogy hú, azt a mindenit, hogy most itt vagyok és éneklem az evangéliumot. Úgyhogy abszolút egy nagy megtiszteltetésnek veszem most is, akkor is annak vettem, és utána is annak fogom venni, és majd így fogom mesélni majd a jövő kis hittanosaimnak, hogy akkor milyen nagy megtiszteltetésben részesülhettem.
Ez az érzés nem csak téged fogott meg így, ahogy szolgáltál azon a szentmisén, utána meg is talált egy hölgy, és kért tőled néhány mondatot, mi volt ez, lehet-e tudni, és mit mondtál neki üzenetben?
Igazából egy ilyen kis buzdítás lett volna maga az egész, egy hitoktató jött hozzám, és úgy gondolta, hogy én mondhatnék egy pár gondolatot a kis hittanosainak így videón keresztül is, hogy bátorítsam őket. Úgy igazából ez volt maga az egész mondani való, hogy meg aztán nyilván beszélgettünk, rákérdezett arra, én honnan származom, hány éves vagyok, meg is lepődött, amikor mondtam, hogy vasárnap töltöm be a 24. életévemet, úgy mondta, hogy elég fiatal vagyok még ahhoz képest, de hogy tényleg jót beszélgettünk. Igaz, rövid beszélgetés volt, mert mi is mentünk programról programra, nekünk is be voltak táplázva a perceink, de jó volt, meg jól esett az a kis beszélgetés.
Említetted így ennek kapcsán, még így a szolgálat kapcsán, hogy sok ember előtt ott van az egész magyar társadalom, illetve a magyar egyház társadalom prezentálva mondjam azt így az egyszerű hívőtől a bíboros úrig, ha mégiscsak egy ilyen sort végig kellene nézni, és akkor ugye reflektáltál magadra, hogy akkor te a kis pár száz fős hídvégardóból itt vagy most a világnak ebben a nagy városában, ezt a hatalmas nagy szakadékot úgymond, tényleg azt a kicsi falusi milliót a hatalmas világváros nyüzsgéséhez és a rengeteg emberhez viszonyítva, ezt a különbséget, ezt hogy tudtad magadban áthidalni, így mondom, mert tényleg az volt, hogy bárhova mentünk, Nem tudom elképzelni nyáron, mi lesz majd ott Rómában, mert már most nagyon sok turista volt, és amikor bárhova mentünk, tényleg általában az volt a tapasztalat, hogy az ember tömegen át kellett valahogy magunkat verekedni. Milyen érzés volt ez neked?
Nyilván nehéz, nehéz volt nekem ilyen szempontból. Én meg is fogalmaztam magamban, hogy csak együtt mozgok mindenkivel, vagy legalább 2-3 emberrel, egyedül nem megyek neki Rómának, mert abból lehet, hogy baj lesz. És hát tényleg ugye ezt tartottam magam. Nyilván más persze Egerhez képest is, mert azért tényleg furcsa volt, hogy te is mondtad, hogy ugye hazajöttünk vasárnap bazilikai mise, és akkor nem olyan nagy nyilván, mint minden másod bazilika ott Rómában, de nyilván itthon vagyunk, hazai környezet, mert maga úgy az egész város ott Rómában, járnak, kelnek az emberek folyamatosan, szinte egymást követjük közeli távolságban, itt meg pedig szinte szabadságot érzünk itt Eger városában. Ilyen szempontból nyilván teljesen más. Valamelyest már hozzászoktam a városi közeghez, mert nyilván 6. évemet kezdtem itt Egerben, mint kispap, és azért valamelyest hozzászoktam ugye a városi környezethez, de azért bennem van az, hogy vidéki kis falusi gyerek vagyok, és azért nyilván más ilyen szempontból Róma is.
Mondtad azt a bazilikai misi kapcsán, hogy nem akarod egyiket sem kiemelni, de hogyha esetleg belevesszük az összes programot, mi volt az, ami leginkább megérintett? Ugye jártunk kisebb templomokban, láttunk nagyon komoly történelmi, illetve művészeti emlékeket, helyeket, szenteknek különböző erekét. Melyik volt az, ami a leginkább megérintett, megfogott?
Visszatérnék a Nemzeti Zarándoklatnak a program keretébe. Engem, ami nagyon megfogott, és soha nem fogom elfelejteni, az a pápával való találkozás. Bemegyünk a Szent 6. Pál terembe, beülünk úgy, nagyjából, ha jól emlékszem, 3. vagy 2. sorba, és már akkor örültünk, hogy jaj, de jó, olyan közel vagyunk a pápához, stb. És aztán szólnak nekünk, hogy most menjünk előre. És hát hova előre? Pontosan a pápával szembe. Hát akkor én személy szerint olyan szinten, hogy egy öröm volt bennem, hogy egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy most tényleg ott pápával szemben. És hát jött a pápa, nyilván elmondta az zarándokoknak a mondandóját, és aztán látjuk, hogy elkezd jönni felénk, de így sorba. És akkor mindenkivel kezet fog. És hát ott nekem, hát nem is tudom, ilyen képszakadás volt, hogy úristen, a pápával fogok kezet, és tényleg kezet fogtam a pápával, hát ez azért tényleg egy olyan emlék, hogy meg is lett örökítve természetesen, ki is fog kerülni a falamra, de úgy nem csak így látásként így látom a fényképet, hanem úgy bennem is, mint így emlék, az úgy teljes mértékben megmarad, és ez is olyan, hogy majd fogom mesélni a nemzedékeknek, hogy na, kezet fogtam a pápával, és ezt tényleg én nagy ajándékként fogom föl.
A pápával való találkozáson túl melyik volt az az élmény, amit a leginkább kiemelnél?
Talán amit kiemelnék, és te is mondtad, ugye több szentnek a sírjához elmentünk, ellátogattunk, de bennem igazából, ami most így elsőként felúlik, az a Siena-i Szent Katalinnak a sírja. Az is nagyon érdekes volt maga az egész kép, hogy bemegyünk a templomba, közben valaki imádkozza a rózsafűzért, hol latinul, hol olaszul, és ott van előttünk Siena-i Szent Katalinnak a sírja, és mögötte ott imádkoznak a nővérek. És ott a sírnál van egy kis ajtócska, le lehet így fogalmazni, és így csodálkoztam, hogy mint egy foltos lenne maga az egész sír, de nem foltos volt, hanem kis szettik voltak a Siena-i Szent Katalinnak a sírján, és folyamatosan rakták oda az ima szándékokat. Ez úgy azért megfogott elég rendesen, és hogy nyilván én is oda vittem, nem írásban természetesen, de hogy magamban a szándékot, amiért úgy felajánlom. Meg hát a másik, ami így nagyon megrakadt, az a Szent Lépcső. Mind a mellett, hogy fizikálisan megterhelő volt, az a 28-29 lépcsőfok. Én úgy érzem, hogy amit én oda tettem és felajánlottam lépcsőfokonként, azt úgy gondolom, hogy annak meg lesz a gyümölcs és megvan a kegyelmi hatása. Mind a mellett, hogy látva az embereket körülöttem, akik úgy ugyanúgy imádkoztak a Szent Lépcsőn mindig fölfelé menet, hogy voltak fiatalok, voltak gyerekek, voltak középkorúak, és voltak olyan idősek is, akik nem csak úgy saját maguk, hanem kísérett, illetve bottal térdepeltek, és úgy haladtak egyre föntebb és föntebb. Hát azért ennek megvan a kegyelme. Maga látni a Szent Lépcsőt, fával be van burkolva az egész, viszont vannak rések, ahol lehet látni magát a Szent Lépcsőt, illetve vannak kis kivágott karikák, azon üveg lapok, és hát azon meg pedig a szent vér van, ahogy ugye Jézust már tövissel koronázták, megostorozták, és úgy, ahogy ment föl a lépcsőn Pilátushoz, úgy lecsöppent a vér, és ott maga azok a vérfoltok láthatóak, maga az egész jelenség is megrendítő, mert maga az, hogy végig imádkozva és csendben nem voltak beszélgetések, nem volt viháncolás, nem volt nevetgélés, hanem mindenki a saját maga csendességében, imádságában egyre magasabban haladt fönt a lépcsőkön, addig, míg föl nem ért a tetejére, és ott tényleg át tudta imádkozni, meg át tudta gondolni mindazt, hogy na mégis mi zajlott le. Nekem így volt, hogy fölértem, és aztán így beültem ott a templomba, és aztán egyszer nem tudtam beszélgetni senkivel se. Leültem oda hátra a sarokba, és végig gondoltam mindazt, hogy na most mégis mi történt, és ez tényleg úgy nagyon megragadt.
Nem csak a pápával lehetett találkozni, hanem régi ismerősökkel is, akiket jó pár évvel korábbról ismersz innen Egerből. Milyen volt újra találkozni az egykori szemináriumi társakkal, akikkel még itt ismerkedtél meg Egerben?
Igen, nyilván a találkozás úgy az mindig jól esik az embernek. Meg hát ugye vannak ezek a évenkénti országos kispap találkozók, és onnan is ismerjük már egymást kvázi. És hát maga tényleg az egész találkozás az mindig úgy boldogsággal tölti el az embert. Személy szerint nekem is boldogság volt a szívemben, hogy többi már diakónus testvéreimmel tudok találkozni. Nagy öröm volt a szívemben ilyen szempontból is.
És tudtál-e esetleg a Marcival vagy Lacival itteni Egerből elkerült és most Rómában tanuló, most már papokkal beszélgetni, hogy érzik magukat, milyen tapasztalataik vannak?
Igen. Marcikát úgy jobban ismerem, mert ő vele tanultam egy évet. Én amikor elsős voltam, akkor volt ő másodéves. Már ő konkrétan a Lacival nem tanultam itt így a szemináriumban, csak utólag ismertük meg egymást, de hogy Marcit nyilván úgy jobban ismeri az ember, mondanám azt, hogy semmit nem változott ilyen téren, mert tényleg az a nyitottság, az alázat, ami akkor benne volt, az a munkabírás, mindennek tesz azért, hogy nekünk jó legyen, másoknak jó legyen, az ugyanúgy megmarad benne, és ezt nyilván boldogsággal könyvelem el, hogy azért valamilyen szinten megtartotta önmagát, meg megőrizte azt, aki meg tudja azt, hogy ő honnan jött, tisztában van a képességeivel, erősségeivel, gyengeségeivel, és próbálta úgy bemutatni a Germanicum et Hungaricumot, ahol éppen megszálltunk, hogy tényleg sokkal személyesebb legyen, és úgy az ő példáján keresztül mutatta be ezt az egészet, úgyhogy tényleg jó volt velük a találkozást, Marcival meg tényleg kifejezettem.
Hogyha volna lehetőséged neked is Rómában tanulni, akár ennek a fényében, amit most így elmondtál a korábbi szemináriumi társadról, akkor volna hozzá kedved? Hogy tetszett a város?
Maga az egész város úgy tetszett. Nyilván, ahogy említettem, az elején vannak pozitívumai, meg negatívumai. Pozitívumaim ugye tényleg ezek a hatalmas templomok, a szenteknek a sírjai, maga úgy az emberi közeg mentalitás, az úgy kifejezetten tetszett. Negatívuma meg a tömegközlekedés, azt úgy kifejezetten negatívumként éltem meg. Meg úgy a városnak is nyilván van egy olyan mutatnivalója, hogy na, néhol szemetes, néhol nem a legtisztább. De ez talán minden ilyen nagyobb városnál így van. Ezért sem ragad meg bennem kifejezetten a negatívum, hanem leginkább a pozitívum. És maga az tényleg az emberi mentalitás, és hát maga az, ami úgy megmaradt a régebbi időkről, nem csak úgy a templomok, hanem úgy tényleg ezek az ókori emlékek, az tényleg úgy kifejezetten megragad. lenne kedvem ott élni? Hát nyilván, ha lenne egy biztos nyelvtudásom, akkor tudnám azt mondani, hogy igen, mindenféleképpen. Most jelen pillanatban azt mondanám, hogy nem, mert kellene nekem segítség ilyen szempontból, de szívesen lennék ott. Nyilván az is más kérdés, hogy miért pihenni, város nézni, úgy talán jobban lenne kedvem, igen.
Felsoroltunk jó pár dolgot, mi történt Rómában, kivel, hogyan, mikor találkoztunk, miket néztünk meg, hogyha esetleg valami kimaradt, ami benned volt előzetesen, hogy megnéznéd, bemennél oda, vagy találkoznál valakivel, és most nem került rá sor, akkor mi az, amiért visszamennél, vagy akiért esetleg visszamennél Rómába?
Úgy nagyon ismeretségem nincsen így személyügyileg. Otthon utána néztem, beírtam azt, hogy Rómában hány templom van, és azt adtak, hogy körülbelül 600 templom van Rómában. Már csak ezért szívesen visszamennék, mert nyilván nem tudtam megnézni minden templomot. Ugye a legfontosabbakat megnéztünk, meg amik ilyen gyöngyszemek a városban, de én az összes templomot úgy szívesen megnézném. Nem csak úgy kíváncsiságban, hanem úgy tényleg úgy magával ragad maga az egész ilyen templomi környezet ott, ahol Rómában bemegyünk. Nyilván itt is magával ragadja az embert, itt a magyarországi templomok, de ott Rómában valahogy kifejezetten jobban érzem azt, hogy na, hív meg, megszólít maga a templomnak a milliója.
Solti, nagyon szépen köszönöm a beszámolót, az úti beszámolót. Reméljük, hogy valamennyi magyar zarándok épségben, velünk együtt épségben hazaért, és azokat a magokat, amiket ott megkapott, szórja a Magyar Egyház földjébe is, az sokszoros termést fog hozni. Nagyon szépen köszönjük műsorunk végén hallgatóink figyelmét, észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a gaudete.egf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az EGRI Szeminárium Facebook oldalán. A mai alkalommal az EGRI Érseki Papnevelő Intézet 6. éves diakónusa Kubik Zsolt volt műsorunk vendége. Adásunk visszahallgatható a szentistvánrádió.hu per hallgatás oldalon. Szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Most elhangzott műsorunkat szombaton 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Karitász percek.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Majdnem 800 napja tart az orosz-ukrán háború, Magyarország pedig továbbra is segíti a bajba jutott kárpátaljai magyarokat és ukránokat. A különböző segélyszervezetek, illetve civil kezdeményezések szállítmányai szinten napi rendszerességgel lépik át a magyar-ukrán határt. Április 6-a és 9-e között a katolikus Karitász munkatársai Herszonba vittek segélyszállítmányt. Écsi Gábor atyának, a katolikus Karitász igazgatójának beszámolóját hallják.
A Karitász háború kitörése óta rendszeresen juttat el segélyszállítmányokat Ukrajnában. Először Kárpátaljára jutottak nagyobb mennyiségben ezek az adományok, hiszen oda is rengeteg menekült érkezett, és az ő ellátásukhoz járult hozzá ez a segélyszállítmány. Aztán tovább is jutottunk, és elmentünk konkrétan a háború sújtotta területekig, Harkov és Herszon környékére, és több teherautó szállítmányt vittek oda munkatársaink. Most is Herszonba irányult az a szállítmány, amellyel jó magam is részt vettem, és ez egy elég távoli nagyváros, ahol folytak a harcok, és részben el is foglalták, részben visszaszorították az ukránok az orosz támadásokat, de mindenképpen erős nyomai látszanak annak, hogy ott harcok dúltak. Ahhoz, hogy oda eljussunk, hosszú utat kellett megtenni, át kellett menni a Kárpátokon, ahol egy egészen más világ tárult elénk, és 1400 kilométer volt, ami meg kellett tenni ahhoz, hogy Herszonig eljussunk. Azt megelőző település, ahol meg tudtunk szállni, az Mikolajev volt. Ott is már korábban voltak harcok, de aztán felszabadultak azok a területek, illetve azok a falvak is, amelyek közvetlenül megelőzték ezeket a nagyvárosokat. A nyomai erősen látszottak, hiszen nagyon sok ellenőrző pont volt, amin át kellett jutni, nagyon sok technikai akadályt is láttunk a földeken, és sok igazoltatás volt ezeken az ellenőrző pontokon, ahol mindenféle okmányokat be kellett mutatni, és be kellett mutatni a szállítmányt is. Amikor elérkeztünk Herszon város elé, akkor egy nyilatkozatot is ki kellett tölteni, amelyben vállaltuk azt, hogy saját felelősségünkre megyünk, és tisztában vagyunk az ott lévő veszélyekkel. A város egy kicsit olyan kihaltnak tűnt, pedig egy nagyon nagy város. A Nyeper folyó vágja ketté, és a folyó egyik részén, ami most ukrán irányítás alatt van, az a városrész, ott álltunk meg, és oda tudtuk leadni a segélyszállítmányainkat, ami 3 teherautó szállítmány volt. Ebben részben tartós élelmiszerek voltak, részben higiéniai felszerelések, hálózsákok és egyéb fontos dolgok, amik mindennapi megélhetéshez szükségesek. A hely, ahol ezt átvették, egy nagy raktár, egy épület földszinti részén, ott önkéntesek dolgoznak, főleg nők, hiszen a férfiak azok a hadseregben szolgálnak. Néhány családhoz is eljutottunk. Egyébként az utcákat elég kihaltak, még napközben is, hiszen állandó légiriadó van, vagy veszély van a drón és egyéb támadások miatt. Úgyhogy nagyon kevesen közlekednek az utcán, és ők is nagyon gyorsan igyekeznek eltűnni, hiszen a folyó másik oldalán már az orosz hadseregek vannak. Egyébként a házaknál nagyon változó képet mutatott a városkép. Egy ház lebombázva, a mellette lévő az éppen megmaradt. Oda bedobtak valamit, vagy benzinkutat felrobbantottak mellett, és annak hatására ott is minden ablak kitört. A segélyosztó helyet is, ahol a raktár van, azt is körbevették ilyen golyófogó fallal, és itt történik az adományoknak a fogadása, a rendszerezése és a szétosztása is. Az elkészült csomagokért sorba állnak az emberek, és megvannak a rendszeres időpontok, hogy mikor lehet értük jönni. A szállítmány egyébként 3 teherautóból állt, az egyik az egy szlovák autó volt, ami a szlovákiai Caritas adományát hozta, a másik az egy ukrán volt, az a Kárpátaljai Caritastól jött, és az ő adományokat hozta, és a harmadik pedig a katolikus Caritasnak a autója volt, amivel az itteni adományokat juttattuk el oda. Ott önkéntesek vannak, ahogy mondtam, vagy részben katonák is, akik ott szolgálatot teljesítenek, és rendszerezik, átveszik az adományokat, és utána aztán kiosztásra kerülnek a csomagok. Mi is úgy készítettük össze az adományok egy részét, hogy eleve már egy családnak való ellátmány volt benne, amiben főleg élelmiszer volt. Meglátogattunk egy idősebb házaspárt, egy ott élő házaspárt, akik oroszul beszéltek, és Herszon városának a nagy része is oroszul beszél, orosz anyanyelvű, de Ukrajnához tartoznak, ők is, és azt gondolom a többi ember is ott nagyon értetlenül állt a helyzet előtt már lassan 2 éve. Ez a bácsi is elmondta azt, hogy ők ide költöztek a Nyeper másik oldaláról, és most meg attól kell félni, hogy itt fognak meghalni. Tehát orosz területről jöttek ide, és most pedig itt vannak életveszélyben. Egy másik családnál is jártunk, ahol egy édesanyja volt a kisgyermekével. A férje az valahol a frontvonalban van, és ott harcol, már nagyon régen nem látták. Ritkán kapnak hírt is felőle. Akadozik a szolgáltatás is a városban, akár az ivóvíz, akár az áram ellátás, és ezért a házakban nagyobb tartályokba, vízhordó edényekbe tárolják az ivóvizet, ami főzésre is természetesen alkalmas. És hogyha ezek kifogynak, akkor a város egyes pontjain vannak kutak, ha nincs vezetékes víz, akkor onnan meg tudják ezeket tölteni. A környező mezőkön, amik hatalmasak, itt a frontvonal közelében nincsenek megművelve, hiszen azok korábban már orosz megszállás alatt voltak, és félő, hogy aláaknázott területeken járnának, és ezért azokat aknamentesíteni kell. Komoly akadályok, harckocsi akadályok is vannak még letelepítve a termőföldeken, mezőkön, úgyhogy ott átmenni sem nagyon lehet. Ennek a nagyvárosnak is jelentős része már elmenekült, aki tudott még a háború kezdetekor. Aki nem tudott, az ők vagy idősek, és kötődnek a helyhez, vagy valamilyen másfajta kötődésük van, például a férjük, az édesapjuk, a testvérük, valaki ott van a háborúban is, és nem akarják ott hagyni, nem akarják, hogy távolról érkezzenek, vagy ne is kapjanak hírt róla, és ezért ott vannak még. Mindenképpen az látszott az elmondásokból, vagy az látszik az elmondásokból, hogy az emberek ezt nem tudják hova tenni, hiszen békésen ők meglettek volna egymás mellett, hiszen Ukrajnában oroszul beszéltek és beszélhettek milliók és milliók, tehát ebből nem volt probléma, a politika csinált belőlük problémát, és ezáltal kerültek ilyen nehéz helyzetbe és ilyen kiszolgáltatott helyzetben. Harkov még messzebb van ennél, és oda is vittünk már segélyszállítmányokat, ott most ismét kemény harcok vannak a területekért, úgyhogy ott most még nagyobb veszély van, oda nem tudtunk eljutni, de korábbi hónapokban már több teherautószállítmányt is tudtunk oda vinni. Ott főleg a környékbeli településeket tudtuk segíteni, részben azzal az adománnyal, amit ott le tudtunk rakni, amire szükségük volt, és azzal is, hogy az egy-két napot ott töltve a teherautónkkal tudtunk segíteni a szállításban, az építőanyag szállításban. Amikor az asszonyok beültek a teherautóba mellénk, és elmentünk a legközelebbi helyre, ahol építőanyagot lehetett vásárolni, és ami szükséges volt, azt megvásároltuk a számukra, és elvittük oda, ahol ez beépítésre kerül. És a faluban a legtöbb építő kéz az az asszonyok keze volt, hiszen a férfiak azok ott is a háborúban voltak és vannak, és ők kezdték újjáépíteni vagy fölépíteni, javítgatni azokat a sérüléseket vagy azokat a romokat, amiket a korábbi harcokat okoztak.
Szerintem csak a jó Isten tudja azt, hogy a háború kitörése óta mennyi mindent juttatott már át így a katolikus Karitász, akár Kárpátaljára, akár Ukrajna más területeire. Mennyire zökkenőmentes a segélyszállítmányok átjutása a határon?
A határon többé-kevésbé azért mindig sikerült átjutni. Azt lehet mondani, hogy mostanában azért egyszerűbb az ügyintézés, és próbálnak minél kevesebb adminisztrációval és minél kevesebb idővel ott a megfelelő okmányokat bemutatva átjutni. Az adományokra továbbra is szükség van, és fontos az, hogy akik itt erre a célra adnak, azoknak az adománya is eljusson oda, ahova ezt szánták. Ezt a katolikus Karitász a jövőben is próbálja biztosítani, és mindent megtesz ezért. És azt is látjuk, hogy az ottani igények is erre megvannak, és a felhasználása is, tehát ezeknek az adományoknak minden része jó helyre kerül, olyan helyre kerül, ahol ezt maximálisan tudják használni.
Említettem azt a bevezető két mondatomban, hogy itthon is segíti a Katolikus Karitász a menekülteket, és most itt vagyunk a Katolikus Karitász országos központjában, ahol a földszinten működik egy ilyen menekült pont. Minek nevezhető ez, és mi történik itt?
Egy integrációs központ kialakítása valósult meg a Katolikus Karitász épületén belül. Itt azokat a menekülteket várjuk, akik itt vannak már Magyarországon, és segítségre szorulnak. Az integrációs központban lakhatási támogatást, munkahely kereséshez tudunk segítséget adni, a beiskolázáshoz tudunk a gyermekeknek segítséget nyújtani, vagy éppen nyelvtanulásban is. Különböző módokon segítjük azokat, akik itt kívánnak maradni Magyarországon, hogy a beilleszkedés az minél egyszerűbb legyen számukra. Rendszeresen megyünk Kárpátaljára mindenképpen, szinte hetente, például az elmúlt héten egy jelentős mennyiségű vetőmag szállítmányt juttatunk el, amit az ottani Karitász fog szétosztani a települések között, hogy a háború nehézsége miatt azért ne legyen hiány abba, hogy a konyakerti növényeket el tudják ültetni, illetve meg tudják termelni azt, ami számukra a mindennapi ellátáshoz szükséges. Az orvos misszió is havonta tervezte ezeket az utakat. Reméljük, hogy a háború nem szól ebbe közbe, és minden megvalósulhat ezek szerint, a tervek szerint. Részben azokra a településekre megy az orvos misszió, ahol már voltak, hiszen a kontroll az mindenképpen fontos és szükséges. Részben pedig új települések is jelentkeztek, akik erre igényt tartanak. Óvodák, iskolák, kollégiumok, ahol ez meg is valósulhat.
Kedves hallgatóink, ha már az Ukrajnának nyújtott segítségről beszélgetünk, felidézzük most egy korábbi összeállításunkat. Decemberben Kárpátalján jártunk, ahová a Karitász kályhákat és élelmiszercsomagot vitt a menekült családoknak. Több családnál is jártunk, most egy 4 gyermekét egyedül nevelő apa otthonába visz az utunk. Az édesanyjuk 4 éve hagyta el a családot, azóta nem hallottak felőle. Egy egészen apró szobát és az udvarra nyíló konyhát nem lehet fűteni. A nagyobb szobában 3 ágyon osztozik 4 gyermek, 4, 9, 12 és 15 évesek. A mennyezetről ruhák lógnak, a házilag barkácsolt agyagcsempekályhát csak a Szentlélek tartja egyben. Hajlik Katalin, a Munkácsi Szent Erzsébet Karitász igazgatója tolmácsol és mesél a családról.
Közös iskolába jár, az majdnem a város másik vége.
Ott vannak az osztály, a első osztály tudod, hogy járnak, és azért nem akarnak iskolát váltani, és ott nagyon jól szeretik, meg jó közösségben vannak, meg sokat segítenek nekik az, maga az iskola. Mivel foglalkozol szabadidődben?
Táncol.
Táncol. Eprosan ríjes.
проспівати на великій сцені.
Álmodnak arról, hogy nagy színpadon énekelhessenek, úgyhogy januárban megyünk meghallgatásra mind a három naggyal, hogy meghallgassák őket, és hát ha sikerül majd így vokálra járatni őket. Ő Jura, no, rozkazuje prostába troszki.
Mnie zwati Jura, a jesteczu w tej szkole.
Jurának hívnak, 12 éves vagyok, és a 10-es iskolában tanulok.
No, słuchaj muzyku.
Zenét hallgat, telefonodnak sokat, igen.
Blogger van, és pivalti.
Miről álmosz, mi szeretnél lenni? Blogger, és ő is énekes szeretne lenni. És ő a szépségünk. Представишся? Як тебе звати?
Мене звати Катя, мені 9 років. Чим я займаюся і ходжу на танці, а у вільний час я граю з Юром.
Katinak hívnak, 9 éves, és a 10-es iskolába jár úgy szintén, és táncra járnak együtt, mind a két lány együtt, és a legjobban szeret Jurával játszani, a testvérét. Na, Vladik, te egy kicsit tudsz magyarul. Ja, Aranka néni, én vagyok az Aranka néni. Na jó, nem magyar. Ugye magyar, nem volt senki magyar a családban, csak itt van közel a magyar óvoda. Ugye ezért magyar óviba jár a kicsi. Őt úgy hívják, hogy Vladik, Vladislav, és próbáljuk őket szocializálni. Köszönjük szépen. Van érzésem van, hogy ki szeretnénk emelni őket, és betenni egy ilyen civilizáltabb valami helyre, ahol tudjuk őket életre tanítani. Mert az anyuka is elhanyagolt, amíg volt anyuka, addig elhanyagolt őket. 4 éve itt hagyta az anyuka őket. Elment a háborús övezetekben ott van, de nem is tudnak róla semmit. Ki tudja, lehet, hogy már meg is halt ott valahol. Hát se ők nem tudnak az anyukáról, se az anyuka nem jelentkezett. Úgyhogy az apuka próbálkozik, amit tud. Ugye ő egy darukezelő, egy nagyon jó munkás, de hát egyeztetni a 4 gyerek nevelését, meg törődését a munkával, az nagyon nehéz neki. Muszáj, szükségük van még plusz segítségre. Nagymama sincs, aki segítene. De mi 3 éve hallottunk már róluk, mert akkor már segítettünk nekik, és nagyon-nagyon összeállt a munkácsi közösség, és ki miben tudott segíteni, mert ott fennállt az a helyzet, mikor kiderült, hogy az anyuka itt hagyta őket, akkor kiderült, hogy az apuka nem tudott semmit tenni, és a gyámhivatal már akkor elvitte a 3 nagyot a gyerek otthonba, és 3 hónapi gondolkodási időt kapott az apuka, hogy visszakaphassa a gyerekeket. Ezért összeállt a munkácsi közösség, és ki miben tudott segíteni, butrot hoztak. Ki miben tudott segíteni, ugye minden gyereknek külön íróasztal kell, hogy legyen ez a gyámhatóságnak ez a követelménye. És akkor jöttek, ellenőrizték, és így visszakaphatta a gyerekeket. Ment nagyba a festés, ki mit csinált. Csak már azután ugye már egyedül már a többit nem bírta. Ugye a fürdőszoba is nagyon roncs állapotban van. Ezt is bérlik. Ez sem az övék, ezt is bérlik. Tele van a ház lyukakkal, egereket takarítottunk ki, meg ilyeneket. De ami nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert elkezdtünk velük foglalkozni, és akkor ők maguk is. Tehát motiváltuk őket arra, hogy próbáljanak ők is tenni azért. Szóval kell valaki, aki egy kicsit így turbozza őket, motiválja, meg szeretetre vágynak. Hát csak az, hogy megöleled, megpuszilod, és azok a csillogó szemek, azok gyönyörű, nem? És ugye hát az osztálytársak, ugye rendes iskolába járnak, ahol a kamaszok már ugye nagyra vágyóak, tablettel, meg kis hátizsákkal járnak iskolába. A kislány szakadt táskával, és viszi az összes 10 könyvet magával. És jövök este, és tanulja a leckét, itt szépen összerakva. Tehát hagyják magukat, hogy civilizáltassuk őket. De tanulékonyak, és lehet velük, és hagyják magukat nagyon. Tényleg a 2 hónap alatt annyi fejlődést látok, és hogy már ők is akarnak.
Innen Munkács legszegényebb részébe megyünk. 4 emeletes épület nagyobbik részében szükséglakások, a kisebbikben menekült szállást alakítottak ki. A családok többsége azt sem tudja, áll-e még a háza, megvan-e még az utca, a falu, a város, ahonnét elmenekült.
Itt Munkásnak a legszegényebbei laknak, akiknek a városháza kiutal egy-egy szobát. Egy blokkban van 6 szoba, közös konyha és közös vizes blokk. És azt ugye 6 különböző család kell, hogy megoszta egymás között, igen. Úgyhogy nagyon nehezen próbálnak itt megélni, de nagyon sokan innen kiutaztak külföldre, most ugye a háború alatt, ki Csehországba, ki Németországba, úgyhogy felére csökkent itt a lakosoknak a száma ebben abban a részben. És ebben a részben meg a szakközépiskolának a kollégiumban van.
De nem az maga, hogy kicsit van, hogy az Meg újra kell kifrissíteni a listákat, hogy kik laktak. Minden szobát ismertük, hogy ki lakott benne. Sokan meghaltak. Sok idős volt, aki meghalt. Вы же вот это тут в гимназии, да? Так? А ванна, туалет? Видишь, блок меньше? А куда вы в туалет ходите? Есть загальный? Вот вон эти козыш вейцы.
Там кинцы коридор.
A folyosó végében van egy közül, egy WC, tehát erre az egész emeletre. Ilyen pici szobában. Vagy zakszim személyzsövete? Teljesen egyedülálló, és még a mosdó is úton, ugye minden itt. Mosógép is, ami van, igen.
Tojás a mázrobél.
Aha, ő csinálta magának egyedül. Hát ez még, a, igen. Jó, hogy beteg a fia, és nem tud segíteni neki. 53 éves a fia. Dobra. Jó, még hozunk majd ide csomagokat, csak ez a néni nem régóta lakott, mert minden ismertük. Hát, így van 6 szoba, és akkor itt van konyha, és van egy édesbók. Jó, hogy mennyi vica, kiki vas tudj? Vő troszke, rozkázite nem troszke pro sebe?
Nincs, zahogy. Давай, вы нас
скажете.
Мы переселенцы.
Я не отменяю.
С Донецкой области.
Донецкий.
Город Краматорск.
Краматорск.
Приехали мы сюда еще в марте месяце.
Да, да, да.
Вот это хабру кезет ими марте уж бан эркестаки да мункашра.
Поселились мы здесь же в общежитии.
Ага, и девять лет остак мараш.
Если сказать, нас приняли великолепно.
Но я его так и кет. Вон, аром. И шмина на мира сюкши его мэг вон.
Так как в возрасте для нас это играет большую роль.
Velük idősek, akkor ez nekik nagyon fontos, hogy mindenük megvegyen. Nagyon sok jótékony ember jön és segítenek állandóan valami élelmiszerrel. A legnegatívabb, nagyon szeretnének hazakerülni, ez a legborzalmasabb, hogy nem tudnak hazamenni, és a háború. Nagyon sok figyelmet fordítanak rájuk. Orvosi ellátás is van. Minden háztartási géppel is segítenek nekik. Az UNICEF sokat segít itt. Tehát mivel, hogy ők menekült ilyen táborban élnek, jobb hatása tudnának képzelni maguknak. A legfontosabb, amit szeretne elmondani, hogy nagyon szépen köszönni az egész, az minden segítséget, ami bárhonnan érkezik, és hogy adjon nektek a Jóisten sok egészséget és kitartást.
Мы, наверное, будем самые счастливые люди. Это будет самый счастливый.
Азгундуюх, хоть мы лесим коллег, лег бодогабок, и сейчас леса лег бодогабнап. А с илетингбе, амикор виса терхетингба, шаят отхоноингба. Нем туднак роло, ни анал подоманок из отхонок. Senki nincs, akivel rakéta támadás volt, és maga a hullám az megkárosította a környékbeli épületeket. Nagy félelemben élnek, és minden nap azért imádkoznak, hogy legyen otthonuk, legyen hol lakniuk, szállásuk. Bizonytalan nem tudják, hogy mi lesz a holnap.
A katolikus Karitász a háború első napjától támogatja mind az Ukrajnában maradt, otthonukat elhagyni kényszerülő családokat, mind pedig a Magyarországra érkező menekülteket. 2023-ban 9 alkalommal indítottak segélyszállítmányt Ukrajnába, több mint 500 millió forint értékben. Kárpátaljára 300 tonna tartós élelmiszert, higiéniás eszközt, fertőtlenítőszert, aggregátort, fűtőpanelt szállítottak, 3 járási kórházat pedig orvosi műszerekkel, eszközökkel, műtős ruhával, sebészeti csavarokkal támogattak. A kárpátaljai Karitász szervezetek munkáját 8 kis busszal és szállításra alkalmas járművel is segítették. A Karitász budapesti integrációs központjában közel 120 millió forint támogatással szerveztek a hazánkban élő menekültek számára prevenciós szűréseket, magyar nyelvtanfolyamot, támogatták a munkaerőpiaci integrációt. Az orvosmisszió az elmúlt 7 évben közel 70 alkalommal jutott el Kárpátaljára, a Délvidék és Erdély településeire. Több ezer gyermek és felnőtt számára biztosítottak szűréseket és orvosi ellátást. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,